Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Műsor vendége, mint általában csütörtökönként Mesterházi Attila. Közben nagyon jelentős előrehaladás történt a műsor életében. Összetegeződtem Lázár Jánossal, úgyhogy a hallgatók azon ki voltak akadva, hogy veled tegeződöm, de hétfőn például, amikor tegeződtem, akkor ez már őket annyira nem akasztotta ki, úgyhogy ez ügyben, ugye az alapelv, hogy akivel egyébként tegeződöm, azzal itt is tegeződöm, ha csak ő ezt meg nem tiltja. Én végignéztem, hát nem végignéztem, de nagyon sajnálom azt a részt, amit nem láttam a strasburgi parlament közvetítéséből, és tudom, hogy neked csak, hát ha csak utólag végig nem nézted, mert ugye neked különböző programjaid voltak. Kérdezem azt, hogy mit tapasztaltál. Én már 7:30-8 között elmondtam a véleményemet, de nem én vagyok most a vendég.
Hát ha egy köszönöm szépen, és jó reggelt mindenkinek, hogyha egy mondatba kellene valahogy összegezni, akkor azt mondanám, hogy amiről beszélt a miniszterelnök, az nem igaz, a kérdésekre meg nem válaszolt. Nagyjából. Aztán lehetne egy kicsit a stílust is minősíteni, az mondjuk mindenféleképpen pozitívum volt, hogy most nem üzentünk hadat senkinek, nem kezdtünk háborúba, nem egy kombatív stílussal ment a miniszterelnök az Európai Parlament elé, és talán azt a hallgatók is, azok is, akik nem közgazdászok, értik, hogy látható módon, amikor együttműködésre hajlandó kompromisszumra kész a magyar kormány és a magyar miniszterelnök, akkor erősödik a magyar forint, és elkezd növekedni a bizalom Magyarország iránt, hogy hát, ha megjött a józanész is Magyarország vezető politikusainak a fejébe. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen pozitívum. Amit mondott, az egyszerűen nem igaz. Most egy konkrét példát hadd mondjak. Ugye arról beszélt, hogy ő egy nagy csőtömegedet vett át a gazdaságban az előző kormánytól. Erről egyébként több médiumban, TV2-be, ATV-be, akkor mondjuk egy évvel ezelőtt a Orbán Viktor még úgy beszélt, hogy a magyar gazdaság és költségvetés stabil lábakon áll, Európa bajnokok tudnánk lenni néhány makrogazdasági mutatóba, tehát magyarul pozitívan értékelte azt, amit kapott. Most úgy látszik, hogy más a politika érdeke, másról beszél, és lehetne még tovább is részletezni, amit mondott,
vagy
hogy hol
téved. Vagy maga a struktúra, amit egyébként el akar mondani, ez csak innen vezethető le?
Így. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani prompt politikai érdekei szerint magyarázza a helyzetet.
De ez egy nagyon súlyos helyzet, hogy ez ellen olyan ellenérvet nem lehet megfogalmazni, amit az ember ott Strasbourgban, de főleg itt Budapesten, mert az itt többet vagyunk, én különösen felmutatni, és ami alapján azt mondja, hogy tényleg nem is annyi, hanem ennyi.
Dehogy nem, tehát ugye az egész világon mindenhol elismerték azt, hogy a magyar válságkezelés az egy kvázi sikeres válságkezelés volt, még akkor is, hogyha nagyon sok nehézséget
megfájdalom. De a kérdések között ilyen nem szerepelt.
Nem, mert ugye nem erről szólt a vita, hanem egyéb más, a demokráciát, jogállamot érintő.
De már kitért erre?
Igen, kitért, de ennek szellemében magyarázta a miniszterelnök, hogy ő neki mennyire nehéz helyzete volt. Pont a gazdaság, a költségvetés politika volt az a terület, ahol ha valamilyen formában lett volna kontinuitása a korábbi gazdaságpolitikai pályával, akkor azt gondolom, hogy ma nem lennénk ilyen helyzetben, mint amiben vagyunk. Pont az a nem ortodox, ilyen szabadságharcos gazdaságpolitika, amit Orbán Viktor és Matolcsy úr képvisel, na az vezetett ahhoz, hogy Magyarország ma sokkal sérülékenyebb, mint akár a régió más országai.
Ez egész szabadságharc, ez nehezen értelmezhető, hiszen a szabadságharc itt most legalább három olyan sebet kapott, amivel kapcsolatban a miniszterelnök úr azt mondta, és itthon így nem beszél, hogy ő az erőnek nem áll ellen. Tehát nem érvekkel nem találkozott, de az erőnek nem áll ellen. Itthon ilyet nem mondott, és ebből a szempontból már szíves elnézést, hogy ebben a szempontból legalábbis visszavelem, amit 7:30-8 között mondtam, kívánnám Magyarországra a strasburgi viszonyokat, és a Strasbourgban hallható és látható Orbán Viktort. Nem ugyanaz, mint aki itt van.
Hát kettős beszél az egyértelmű, de azért például ezt a három kötelességszegési eljárást, amit elindítottak Magyarországgal szembe, ezt simán el lehetett volna kerülni. Tehát ezt még egy hónappal ezelőtt is el lehetett volna
kerülni.
Igen,
én azt kérdezem tőled, és akkor egy politikustól kérdez, egy nem politikus, hogy ez a három, ez nem éri rossz a kérdést. Mert lehetett volna öt, tehát nem tudtuk volna előtte, hogy mit fognak találni. Találhattak volna 50-et, és lehet, hogy egyet se találnak. De ha az a kérdés, hogy ennek a háromnak az örvény megéri rossz a kérdés, és idézőjelek vannak, az, ami egyébként Magyarország, ahogy ő fogalmaz, átszervezésével kapcsolatban bekövetkezhetett, akkor vajon milyen a szaldója, független attól, hogy te nem az ő logikája mentén gondolkodsz?
Tehát az az állítás igaz, hogy elkezdték átszervezni Magyarországot, csak nem jó irányba. Tehát egy olyan világkép, egy olyan Magyarország képet akarnak kialakítani, ami nem minden magyar embernek a világkép, és nem minden magyar ember érdekét szolgálja. Az, ahogy átszervezik, most sok területtől eltekintve, most nem szakmai kérdésekbe akarnék benne, hanem általában egy vízió tekintetében, azt szerintem káros Magyarország számára. Tehát az, hogy kiiktatják a súlyok ellensúlyok rendszerét, az, hogy egy nagyon erős jobboldali világképet próbálnak rávetíteni a teljes magyar társadalomra, az, hogy a politikai hatalmat nem jó politikával, jó kormányzással, ügyes kampánnyal akarják elérni, hanem adminisztratív eszközökkel is megpróbálják bebetonozni a saját politikai hatalmukat, vagy felkészülnek egy olyan helyzetre, amikor már nem ők vannak kormányon, de az ő embereik bennülnek meghatározó pozíciókba hosszú évekre, tehát hogy onnét tudják adott esetben kettős hatalmat kialakítva korlátozni az új kormányzatnak a működését. Ez mind-mind nem demokratikus
de nagyon gondolkodás. Nagyon sajátságos volt az a kép, amit ezügyben tegnap Strasbourg mutatott, hogy ebből mit értenek és mit nem értenek, mit vetnek ellene fel és mit nem. Nagyon érdekes volt.
Természetes, hiszen egyrészt különböző párcsaládból érkező emberek szólaltak fel, és különböző országokból érkező emberek
igen,
szólaltak
csak az a legnagyobb probléma ezügyben, hogy itthon is az zavar engem, hogy a fékek és ellensúlyoknak a kérdése elvileg nem beállítottság kérdése. És én hirtelen azt láttam, hogy itthon is beállítottság kérdése, és nagyon nagy mértékben Strasbourgban is az.
Én úgy fogalmaznék, hogy ma szerintem a határvonal ott van, hogy vannak, akik elutasítják az ilyen típusú gondolkodást, és vannak, akik üdvözlik ezt a típusú gondolkodást.
De képesek mégiscsak monolitikusan párcsaládban gondolkodni, miközben amiről beszélünk, nem párcsalád kérdése?
Természetes, de hát most mit Pál plágiumvádjára is ugyanez a, most éppen olvastam
de
ne, egy...
Neked ebben teljesen igazad van, de ez nem jó válasz. Tehát már annyiban nem jó válasz, hogy most az, hogy az autóba kell-e olajat tenni, vagy sem, az nem párcsalád kérdése, és most hirtelen avval szembesültem legalábbis én, hangsúlyozom, lehet, hogy ezt másféleképpen tapasztalta, hogy párcsalád függvényében tudtak magyarországi dolgokat megítélni kint, ami számomra csalódás volt.
Szóval Magyarországon is így van, ez nem jó, tehát nem amellett akartam érvelni, hogy ez... Nem, hát a világban a politika az nagyjából ugyanúgy működik a demokratikus
országokban. Az óriási különbséggel, hogy abban volt igazság, amit Orbán Viktor mondott, hogy az ottani megszólalóknak a felkészültsége hát hagyott némi hiányérzetet az emberben.
Igen, csak tudod, ezt a tényt például megpróbálják most úgy felhasználni, hogy akkor az egész kritika az alaptalan. Tehát ugye az a baj, és azért örültem annak, hogy például Tabajdi Csaba is mondott egy-két olyan mondatot, amivel tudatosan ki akarta szerelni azokat a retorikai túlzásokat, amikbe beleszoktak esni ilyenkor a külföldiek, hogy kihez, mihez hasonlítják például a magyar miniszterelnököt. Mert ez eltereli a figyelmet, és ad egy alkalmat arra, hogy a jobboldali sajtó csak ezekre fókuszál, és onnétől kezdve a lényegi kritikákat, a valós aggályokat és felvetéseket nem kell, hogy tárgyalja, mert arról beszél, most is arról beszélnek, hogy mindenki felkészületlen volt, hülye volt tulajdonképpen a parlamentben, Orbán Viktor mindenkit leiskolázott, mert hát el tudta mondani azt, hogy hol hány, vagy utalni tudott rá, hogy hány csúsztatás volt. Miközben az alapállítás, hogy Magyarországon a demokratikus berendezkedés, a jogállam az bizony veszélyben van, hogy számos olyan intézkedés történt, ami ezeket az alapelveket sérti, ami egyébként az uniónak az egyik fontos alappillére, ezekről megpróbálják elterelni a figyelmet.
Én pont arra gondoltam, hogy vajon ha lenne egy messziről jött ember, aki végignézte volna a tegnapi közvetítést, és ugye nincs is bábeli nyelvzavar, hiszen minden fordítva van. Nem fordítva van, hanem le van fordítva. Le van fordítva. Tehát, hogy az egyébként mit mondott volna a tekintetben, hogy Magyarországon egyébként a jogállamot lebontják-e vagy sem, arra nagyon kíváncsi vagyok, de én magam nem vagyok egy messziről jött ember. Arra ugye nincs mód, hogy az ember egyébként a bizottság munkájáról egy hasonló közvetítést lásson.
Hát nincs, de ugye az ez fontos, hogy a bizottság elnöke volt, aki prezentálta igen. magát a, úgymond az előterjesztést a parlamentben, és nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy legalábbis az a benyomás keletkezett, hogy Orbán Viktor úgymond elnézést kért a pártcsaládjától, az Európai Néppárttól és annak vezetőitől, és megígért, hogy ő Isten bizony nem lesz többet rossz, most elnézést a profán családból vett hasonlatról, és ezért a szülők azt mondták, hogy a családban jó, oké, rendben van, akkor nyilvánosan nem kritizálunk, hanem megígérted, hogy kiavítod a hibádat, és majd a jövőben nem követsz ilyen hibákat. Bocsánat, és épp ezért a parlamentben egyébként inkább egy tartózkodás volt az Európai Néppárti képviselők részéről. Nem védték a magyar miniszterelnököt, de olyan erősen nem is kritizálták, egyszer passzívan nem
hát
vettek részt.
Hát azért inkább védték, tehát azért...
Hát azért olyan, én úgy gondolom, hogy azért olyan nagyon néztem. Markáns védelem azért az nem nyilvánult meg. Egyszerűen annyi történt, hogy nyilvánosan egy családi problémát, hogy amikor megdorgálják a gyereket, akkor nem akarták ezt nyilvánosan megtenni.
Ugye azt mondta valaki, ugye azért volt fantasztikus a közvetítés, mert olyan betekintést nyertünk az unió munkájába, ami egyébként attól válik fantasztikussá, hogy személyességünk okán mindjárt az embert érdekli. Tehát nem egy gyárlátogatásról van szó, ami az embert nem érdekli. Ugye azt lehetett hallani, hogy a francia köztársasági elnök, a német kancellár milyen véleményt fogalmaz meg, és azt mondta tegnap az illető, hogy milyen érdekes, hogy ezek a megszólalások is, ami egyébként ezen bizonyos országok néppártjából való megszólalásokat, illetve hogy azok milyen mértékben nem fedik le egymást. Ennek mi az oka?
Ez, amit mondtam szerintem.
Akkor menjünk tovább. Milyen ok, ugye, ha rajtad múlna, akkor ennél sokkal több, én ezt feltételezem, sokkal több kifogással élt volna a bizottság. Én ezt ugye jól feltételezem.
Nem, én azt gondolom, hogy én semmiféleképpen nem örülök annak, hogy egy ilyen eljárás elindítottak Magyarországon. Olyan sok újságíró keres most.
De több hibát. Bocsánat.
Én úgy mondanám, hogy ezeket itthon kellene megoldani. Abszolút, ezeket a kérdéseket. Tehát magyarul...
ez a három a legfontosabb?
Nem, természetesen. Hát a mi kommunikációnkból is kitűnik, hogy most nem akarnám egyiket se leértékelni, mert természetesen amelyik területen valaki érintett, azt mindig sokkal fontosabbnak tartja, mind az ombudsmani kérdéseket, mind pedig a bírósági ügyet. Gazdaságpolitikai szempontból egészen biztos a ma a központi banknak a függetlenség az, ami a legfontosabb, és a nemzetközi bizalom szempontjából legfontosabb, mondjuk a három közül. Csak én azt akarom ezzel mondani, hogy én nem örülök annak, hogyha Magyarországgal szemben ilyen eljárás kezdem. És semmilyen eljárásnak nem örülök, ami Magyarországgal most a magyar kormány tevékenysége kapcsán elindul. Egy csomó külföldi újságíró kérdező, hogy na végre, akkor most önök is biztos örülnek, mert most Európából is hasonló kritikát mondanak, mint amit maguk mondtak, és akkor végre, amit itt itthon az egyharmad alatti lét miatt nem tudnak megakadályozni, azt most hát, hogyha az Európai Bizottság úgymond meg tudja oldani. Én bevallom őszintén, nem osztom ezt. Nem örülök neki, egyáltalán nem örülök. Én annak örülnék, hogyha Magyarországon józan vitákba ki lehetne alakítani álláspontot, és hogyha a politika képes lenne beismerni azt, hogy na most ezt elcsesztük, akkor ezt javítsuk ki, és ettől nem presztízsvesztesége van egy kormánynak, egy politikusnak, hanem akár még a presztízse is növekedhet, hogy beismerjük, hogy hát ezt most elrontottuk, ez nem jól gondoltuk.
Igen, én nem fogalmaztam nagyon másféleképpen korábban. Mennyiben jó az, hogy a hazai ellenzék, rossz a kérdés, nem tudok jobban fogalmazni, a hazai ellenzék kihelyezett tagozatával való küzdelemben vonul vissza Orbán Viktor, és nem itthon?
Hát én szerintem azért nem a kihelyezett tagozatával.
Mondom, tehát
azért a Barozó...
ami itthon nem születik meg, kint megszületik.
Igen, de azért veszélyes ez, mert erre próbálják tolni itthon. Látszik a kettős kommunikációban a szenátorasszony Selmeci Gabriella rögtön kiadta a közleményt, hogy világméretű baloldali összeesküvés áldozata Magyarország, és akkor az ember nézi, és azon gondolkodik, hogy hát Barozó az konzervatív jobboldali politikus. Vivian Redding konzervatív jobboldali politikus. Olli Rehn konzervatív jobboldali politikus. Angela Merkelt sem vádolnám ugye elhajló szocialistaként. Tehát akkor miről beszélnek? Az a bizottság, amelyik megindította ezt az eljárást, annak a többsége, jelentős többsége az konzervatív biztosokból áll, mert ugye konzervatív kormányok küldték ezeket az embereket. Tehát magyarul a Angela Merkel, aki azt mondja, hogy Magyarországnak is igazodnia kell, és helyes, hogy a bizottság elindítja ezeket, hát ő Orbán Viktornak az egyik legkomolyabb szövetségese volt az elmúlt 20 évben, vagy nem egészen 20, de mondjuk az elmúlt jelentős években. Tehát látszik, hogy megpróbálják megint azt csinálni, hogy itthon a mi nyakunkba varják azt, hogy itt ez megtörtént, kint meg Orbán Viktor teljesen más.
Én azt gondolom, hogy ez
mond.
Nem kettős beszéd. Tehát egy ügyes húzás, hogy valahol a kettő között, a két földrajzi pont között elkopjon a téma. Mert ha az ember azt gondol, próbálok kívülállóként viselkedni, hogy objektív legyek, természetesen nem fog sikerülni. De hogyha én a hazai demokrácia deficitet akarnám megfogni ebben a három kötelességszegési eljárásban, azt mondom, vállalom a kockázatát, bennem nagyobb a demokrácia deficit, mint amit ez a három eljárás tükröz.
Egyértelmű.
Ugyanakkor az a feltételezés, amit egyébként a sajtó tükröz, vagy próbál tükrözni, mert szerint itt nem fognak megállni az Unióban, vagy mások, azt most egészen másféleképpen gondolom, azt gondolom, hogy Orbán Viktor Azt nem tudom eldönteni, hogy csatát nyert vagy háborút kint Strasbourgban, mert nem vagyok benne biztos, hogy azt követően, hogy ebben a három kötele, ugye jelenleg ott tartunk, hogy a monetáris tanács, illetőleg az elnöknek kell esküt tennie, egyébként az alaptörvényre nincs is alkotmány, de tegnap egyfolytában alkotmányról volt szó, kicsit csodálkoztam is, tehát hogy az alaptörvényre. Egyébként meg úgy tűnik, hogy azt üzente, hogy az Európai Unióra Magyarország nem fogja tudni rányomni a bélyegét, cserébe az Európai Unió hagyjon békén bennünket, és ezügyben azt lehetett tapasztalni, a három kötelesség szegési eljárással együtt, hogy ez könnyen lehetséges, hogy bekövetkezik, és a demokrácia deficitünkkel magunkra marad.
Én azért nem láttam tegnap olyan momentumot, amikor Orbán Viktor nyert volna. Tehát ugye az, amikor ő kurucos hévvel itthon elmondta, hogy nekünk se Brüsszel, se senki, se Washington, senki nem mondhatja meg, hogy mit csináljunk, meg mi tulajdonképpen mindenkivel harcolunk. Az azt gondolom, hogy abból most jelentősen visszavett a magyar miniszterelnök.
Ugyanezt gondolom.
Én bevallom őszintén, ez nem pejoratíva mondom, ez pozitív
jobbként. Igen, csak az a helyzet,
gondolom,
hogy a strasbourgi Orbán Viktor
egy
olyan ember volt, akivel mintha lehetne beszélni, az itthoni pedig nem az.
De hát ezért én mondom, hogy kettős beszéd.
Nem, én azt gondolom, hogy van neki két énje, és
Nincs két énje.
Ez a kétharmadnak a legnagyobb gondja egyébként, hogy a kétharmad nincs meg e tekintetben az Európai Unióban, és a bizottság elé oda kell állni.
Nem, szerintem Orbán Viktor pontosan fogalmazott egy német lapnak, hogyha jól emlékszem. Azt mondta, hogy ő az erő előtt hajlik meg. Nem érvek előtt. Magyarországon ugyanez a helyzet.
Magyarországon nincs ellenerő.
Nincs ellenerő, ebből kifolyólag nem is hajlik meg. Hiába érvel bárki, bármi mellett, legyen szó ez politikusról, civil szervezetről, szakértőről. A kormány azt mondja, a miniszterelnök, az erő nálam van, innétől kezdve, hát most nem mondanám meg, hogy mindenki mit csinálhat, nem érdekel senkinek sem
véleményem. Ennek a politikai üzenete a szocialista párt elnökének miről szól?
Hogy az, hogy politikai erőt kell teremteni.
Igen, ilyen egyszerű.
Tehát Orbán Viktor nem ért másból, mint az erőből. Addig, ameddig...
És ezt is egy német labból, illetve Strasbourgból kellett megtudnunk, mert itthon így nem beszél.
Itthon ilyenről, igen, ez úgy nem
ugye az ember azt feltételezte volna, hogy ebben a három dologban ő visszakozik, az az Orbán Viktor, akit egyébként az ember itthon lát, akkor lemond, hiszen ez egy olyan elvi kérdés számára, amivel nem lehet együtt élni. A strasbourgi Orbán Viktor számára ez egy gyalog áldozat volt, amivel lehet folytatni tovább.
De ugyanezt lehetne mondani, hogy az IMF EU-s szerződés kapcsán. Hát másfél évig azt hallgattuk, hogy ezek ördögtől való emberek, meg szervezetek, meg bűnösök, meg nem tudom, meg talán egyszer valami milyen rablóbandának titulálta az IMF elnökét Kövér László, vagy valamilyen pejoratív megjegyzést tett rá. Tehát innétről kezdve, hogy most a kormány elkezd velük tárgyalni, és hirtelen minden megszépül. Vagy az, hogy leülnek a bankszövetséggel megegyezni, akikkel szemben eddig mindig háborút hirdettek. Ez mind-mind olyan 180 fokos politikai fordulat, ami az ország szempontjából én szerintem üdvözítő, mert ez szolgálja a nemzeti érdekeinket, de egy politikai krédója szempontjából ez egy teljes beismerése annak, hogy amit eddig csináltam, az nem működik.
És a te fejedben ott van egyébként az, hogy ezt az erőt hogyan fogod tudni te megmutatni vele szemben.
Ezt csak a választók tudják megmutatni.
Így.
Tehát én azt tudom mondani, hogy amíg Orbán Viktor azt tudja mondani a sajátjainak, hogy nézzétek, akik eljönnek szavazni, azoknak a többsége egyelőre még ránk szavaz, most többségében, most mindegy, hogy ez hány százalék, de ránk szavaz, hát akik meg bizonytalanok, azok meg lehet, hogy otthon maradnak, nem választanak pártot. Tehát amíg ezzel tudja nyugtatni a híveit, addig ő megkérdőjelezhetetlen lesz a Fidesz táborán belül. Én azt látom, és abban kell majd okosan dönteniük a választópolgároknak, vagy mérlegelniük, hogy mi a nagyobb probléma. Orbán Viktor marad és folytatja ezt, amit most csinál, vagy valami ehhez közelít, vagy hogyha azt mondják, hogy már pedig a parlament, a demokrácia, a politika az úgy működik, hogy vannak politikai pártok, meg vannak politikusok, ezek közül lehet választani, és megnézzük azt, hogy a mi, mint választópolgárnak a preferenciája, értékrendjéhez, ki az, aki a legközelebb áll, és adott esetben azt mondom, hogy ezért odaállok a mellé.
Kizárólag a zsebük alapján állapítják meg a szavazók, akik közé én ezügyben nem tartozom, de valószínűleg ők a minoritás.
Biztos, hogy a többséget az egzisztenciális kérdések is mozgatják, biztos, hogy vannak olyanok, akiket a szakmapolitikai kérdések, tehát az ő saját professziójához kötődő döntések befolyásolják, és biztos, hogy vannak olyanok, akiket a ilyen elvontabb, valóban a demokrácia, az a jogállamhoz kötődő, nem annyira megfogható, inkább spirituális értékek is motiválják, de szerintem azért nem kell senkit sem. De azért én nem ítélnék el senkit sem, mert sokszor ezt úgy mondják, mintha ez valami pejoratív dolog lenne, hogy egzisztenciális, hogy mondjam, érvek mentén dönt a választó. Most gondolj bele egy kisebb településen élő munkanélkülivé vált családból a gyereket iskoláztatni kell, meg etetni, meg venni neki ruhákat. Tehát ott teljesen természetes, hogy ezt tölti ki a napi 24 órát, nem pedig az, hogy mi van a bírók nyugdíjazásával éppen. Tehát én ezt nem értékelném le, ez egy teljesen legitim ér.
Inkább az van benne, hogy vajon a bírók nyugdíjazásával, vajon a médiatörvény hatásával, aminek a súlyos tiló vagy nyaktiló jellegét az ember egyébként még nem tapasztalta, de amelynek a szellemét lehet nap mint nap a médiaszolgákon tapasztalni, hogy annak mekkora a jelentősége. Hiszen maga a Lomnici történet egy szakmai történet, amihez egyáltalán nem kell a médiatörvény, ami az emberi gyarlóságról szól, meg nem fogalmazott, vagy írásban nem foglalt elvárásoknak úgy megfelelni, hogy közben az egész vár nem dől össze, holott maga a szakma szűnik meg abban a konkrét történetben. És közben nem lázad fel boldog-boldogtalan.
Szóval az igazság, hogy ha megnézem, egy kicsit megnézegettem ezt, hogy a rendszerváltás óta hogyan változott az emberek inger küszöbe, mert ez egy nagyon érdekes dolog.
Nagyon.
Mondjuk 10 évvel ezelőtt ennek a tizedéért, tehát mondjuk ami történt a Lomnicival, tegyük föl. Egy ilyen szerintem az olyan botrány lett volna, hogy bele tudott volna roskadni adott esetben egy teljes vezetés, már ilyen televíziós, mert ha egyszerűsítsem le, magyar televízió vezetése. Ma már, hát azt mondják, hogy hát ki a csodát
érdekel. Szerintem ezt mérte föl egyébként Orbán
Viktor. Ugyanez például a köztársasági elnöknél.
Pontosan.
Egy ilyen ügyben, hogy azt mondja, hogy valaki 220 oldalból 180-at átvesz egy másik embertől. Én doktoriskolát végeztem, én tudom, hogy milyen nehéz, mert én pont nem tudtam megírni a disszertációmat, azért nem vagyok doktor, mert nagyon bonyolult, nagyon sok hivatkozást kell beletenni, nagyon komoly kutatói munka, nemzetközi publikációs lista kell, tehát én a közgázon nem tudtam befejezni ezt a munkát. Erre azt mondják az emberek, hogy hát ez nem egy olyan súlyú ügy, ami miatt egy köztársaság elnöknek le kéne mondani, az ország első polgárának, igen, akinek példát kéne adni a teljes életútjával, napi működésével.
Elmúlt 20 év hozadéka. Ennyi sérelmet szedett össze a társadalom, így, és pontosan. Azt mondja, hogy ennek következtében ez az egész.
Ezért mondom, hogy ezt szerintem eléggé cinikus módon abszolút. Orbán Viktor felmérte, és azt mondta, hogy nagyon magasra került az emberek tolerancia küszöbe, vagy inger küszöbe, inkább így mondom, emellett nagyon erőssé vált a párt politika alapján való igazságtétel, tehát magyarul aki fideszes, az inkább azt hiszi el, amit a többség, most persze nem mindenki, amit a fideszes politikusok mondanak. Nekem volt egy nagyon érdekes példám, még államtitkár voltam, Dajs Tamásra volt egy vitánk, arról szólt, akkor ugye miniszter volt, én utána államtitkár, és arról szólt, hogy a testvére, indiferens a téma, de a testvére kötötte szerződést Dajs Tamás minisztériumával, amikor ő miniszter volt. Dajs Tamás folyamatosan cáfolta. Egész addig cáfolta a médiába, amíg be nem mutattam azt a szerződést, amin a testvérének a neve és a minisztérium közigállamtitkárának az aláírása szerepelt. És amikor a fideszeseket kérdeztük meg, hogy ők hogy gondolják, akkor ők Dajs Tamásnak hittek. Persze a baloldaliak, meg inkább nekem. Tehát magyarul egy picit relatívvá vált az igazság Magyarországon. Befolyásolni tudja az igazságot, vagy az igazság érzetet az, hogy ki melyik párthoz lojális, vagy kikivel szimpatizál. Ez nem tesz jót egyébként az országnak, mert a független szakértői, vagy a független, vagy ahogy mondjam, ha van ilyen, akkor abszolút igazság, az eltűnt a magyar politikai életből. Mindenre lehet azt mondani, hogy az nem is az. Tehát a fekete-fehért is át lehet rajzolni sárga és kékké.
De a te fejedben ott van az, hogy még mielőtt szavazásra kerül sor, hogyan fogod vonzóvá tenni a te alternatívádat, aminek egyben erőt is kell felmutatni.
Természetesen, tehát ugye ez egy nagyon hosszú folyamat. Mert gondolj bele, mi 4 év alatt vesztettük el, most ezt az adatsort is végignéztem, mi 4 év alatt folyamatosan veszítettük el a támogatásunkat 2006 és 2010 között. 4 hónap alatt, 14 hónap alatt nem lehet visszaszerezni egy ekkora elpártolás, vagy egy ekkora hitelvesztés. Ez egy hosszú folyamat lesz, ehhez is kell hosszabb idő, 4 év arra, hogy ezt visszaépítsük. Ez az kell, hogy lássák a választópolgárok, hogy tanultunk a hibáinkból, hogy van egy olyan programunk, ami választ ad nekik egyébként az egzisztenciás kérdésre, meg az úgynevezett elvontabb problémákra és a demokrácia deficitre, akkor hagy fogalmazzak így. és természetesen az is kell, hogy legyenek olyan politikusok, akiknek elhiszik, vagy elfogadják az igen, emberek azt, hogy ők ezt majd fogják is képviselni.
Ennek az Orbán Viktornak elhinném azt, hogy azt mondja, hogy azért van most demokrácia deficit, mert ez az ára annak, hogy később nagyobb demokrácia legyen, én pedig azt mondom a magam liberális alapállásával, hogy én ezt a rövid demokrácia deficitet is rosszul élem meg.
De a demokrácia deficitből nem lehet több demokrácia,
én ezt értem,
szerintem.
Én ezt értem, de a Köcsei beszéd megvalósulásához szerintem tegnap egy fontos lépés történt Strasbourgban.
Szerintem így nem, de úgy igen, hogy szerintem Orbán Viktor nem demokrata módjára gondolkodik. Tehát egyszerűen...
Azt nem tudjuk, azt tudjuk, hát, amit én a tévedés most, kockázata azt mondom, hogy nem demokrata módján cselekszik. Lehet, hogy gondolkodni úgy gondolkodik.
Hát általában a gondolat szüli ugye a cselekedetet, mert ugye ez nem tudat alatt jönnek ezek a dolgok. Tehát egyszerűen vannak olyan dolgok, amiket egy demokratikusan gondolkodó valaki azért nem csinál meg, mert vagy ízléstelennek tartja, vagy túlzásnak tart, vagy morálisan elfogadhatatlannak tart.
Jó, egy utolsó kérdés.
Bocsát, tehát magyarul, mert pont abban van egy demokratikus elkötelezettségnek egy jó jele, hogy megtehetném, mert van hozzá hatalmam, de nem teszem meg. És ebben semmilyen fajta önkorlátozásra nem képes, ahogy nézem a kétharmad.
8:09, úgyhogy abba kell, hogy hagyjuk. Egy kérdést teszek föl. Milyen érzés volt neked az politikusként, ellenzéki politikusként, a Magyar Szocialista Párt elnökeként az a mondat, amire már többször hivatkoztunk, hol te, hol én, hogy nem az érvnek, hanem az erőnek. Ez kimondja, még nem tartunk ott, hogy ezt meg is cselekedte, hiszen azért az még hátra van, de hogyha ő konzekvens, akkor ezt meg is teszi. Mennyiben született új helyzet ezáltal?
Hát számomra nem született új helyzet, mert
kimondva,
én eddig is...
igen?
Igen, de hogy mondjam, nekem, mivel ezt én ismerem, tudom,
nem
látom...
Nem aggódtál amiatt, hogy erre, de a te fejedben nem volt benne, hogy erre is nemet?
Azért erre ja, nem bocsánat, én most arra gondoltam, hogy ő csak az erőből ért, mert az nagyjából egyértelművé vált az elmúlt időszakban. Az, hogy változtat, nézd, az Európai Uniós joganyagot, az Aki Communitaire-t mi elfogadtuk, amikor beléptünk az Unióba.
De nem vetődött fel, hogy nem fogunk zászlót égetni, de hajlandó elmenni a falig, hogy akárki is léphetnek.
Nézd, a Fidesz kormánnyal kapcsolatban és Orbán Viktorral kapcsolatban nincs olyan ma már sajnos, amire azt mondaná az ember, hogy kizárt. Tehát de alternatívaként megfordult a fejembe, hogy még feszítik, még húzzák tovább a húr. Ahhoz képest szerintem megértették vele a néppárti vezető politikusok, hogy ez így tovább nem megy, és el fogja veszíteni az ő segítségüket és szolidaritásukat is a saját párt családjában.
Változik-e Strasbourg után itthon az élet?
Szerintem nem.
Nagyon szépen köszönöm, jövő héten.
Igen.
Jó estét kívánok mindenkinek. Talán először arra a kimondatlan kérdésre válaszolnék, hogy miért vagyok itt. Én eredetileg villamosmérnök vagyok, és mindig nagyon érdekelt a rádiózás. Mellettem pedig egy kertészmérnök áll, Siménfalvi Árpád.
Fiala János.
Ő fogja elkezdeni azt a dalt, ami az utóbbi időben szinte szignállá vált a klubrádióban.
A vonalban Arató András, a Klubrádió tulajdonosa, és egy meglehetősen szikár beszélgetést fognak hallani vele, ha másért nem azért, hogy az utolsó 10 percben önök is kérdezhessenek tőle, ha egyébként akarnak. Én rövid leszek, ha megteszed, hogy te is röviden válaszolsz, messze fogunk jutni.
Röviden jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok neked is. Mikor, hogy hívták azt a rádiót, és mikor történt a megvétele, amikor a Klubrádió ebben a formában megalakult?
A Klubrádiót Klubrádiónak hívták.
Akkor is?
A Magyar Autóklub létrehozta. 12-t vonjunk le, 99-ben, és 2001-ben a Monográf részvénytársaság pénz fizetéséért megvásárolta a Klubrádió Kft-t.
Publikus-e az az adat, hogy mennyiért vásároltam meg annak idején ez a Monográf Kft. Az Autóklubtól ezt a rádiót?
Nem publikus ez az adat, nem tartozik a részemről egyébként nagy titkok közé, de miután egy üzlet az két fél között jön létre, ezért csak ketten publikálhatnák.
Én azt ugye jól sejtem, hogy az nagy valószínűséggel nem 7, de nem is biztos, hogy 8 számjegyű összeg volt.
Mert a 8 számjegy az micsoda?
Az 10-20-30 millió.
Valóban az 9 számjegyű volt, igen.
Akkor a Monográf Kft-nek ki mindenki volt a tagja? Milyen elhatározás Ból született az az ötlet, hogy ezt a rádiót, ha eladó, megveszített.
Monográf ZRT.
Elnézést.
Egyébként, tehát részvénytársaság, illetve nem csak volt, hanem most is az. 20 egy néhány tulajdonosa volt, van, lesz. És az a nagyon racionális alapja volt annak, hogy ez az üzlet elindult és létrejött, hogy a tulajdonosok körülnéztek, hogy milyen árucikk az, amiben kicsit csak időzőjelben, nem teljesen, amiben hiány van Budapesten, Magyarországon, és akkor azt állapították meg, hogy piacképes dolog lenne az értelmesben.
A piacképesnek mekkora jelentősége van?
Piacképesnek abszolút van jelentősége. Olyan valami, amelyik minimum eltud odáig, hogy saját magát sem tudja tartani.
Ez az állapot mikorra következett be egyébként, hogy a Klubrádió el tudta magát tartani?
Hát nagyságrendileg egy ilyen 3 év működés után
körül. De menjünk még vissza akkorra. Mennyiben játszott közre az akkori politikai légkör, hogy ez a 20 néhány ember összedugta a fejét, és azt mondta ebben az ZRT-ben, hogy eladó, megveszünk?
Hát hiba lenne, vagy a valóságtól távol lenne azt mondani, hogy nem játszott közre, hiszen azért a politikai légkör közre játszott abban, hogy hiány volt ebből a termékből. Végül is a Klubrádió az, amit kitalált magának, az többé-kevésbé az a funkció, amit valójában a közszolgálatnak kellene eltartania.
Mekkora jogi jelentősége volt, hangsúlyozom, jogi jelentősége volt, hogy ez a rádió onnantól kezdve nem úgy működött pontosan, tehát nem ugyanazok voltak a programjai, miközben a zeneszöveg arány lehetséges, hogy nem változott, mint amit egyébként az eredeti frekvencia tulajdonos produkált?
Semmilyen jogi következménye nem volt. Először is mindent vállalt, mindent folytatott továbbra is, mint amivel az eredeti tulajdonos megnyerte. Elnyerte a frekvenciát, például is elsősorban talán a közlekedési információkat, a mai napig teszi egyébként.
És nagyon jó.
Hát így jó, hát ez egy olyan...
A Mátyási Gyuri egy főnyeremény, ezt mindig hangoztatom.
Hát a személyében is így van, de hát a maga műfaj, ez a beszélő rádiót nagyon nagy arányban autóban hallgatnak emberek. Amikor autóban megy valaki, akkor szeret tájékozódni arról, hogy mi is van a közben.
Ott vagyunk tehát 2001-ben. Ott voltak alapvetően üzletemberek, jól feltételezem?
Jól, igen.
Mi annak idején ismerkedtünk meg, tehát most nem csinálok úgy, mintha ez számomra egy teljesen idegen terep volna, de most nem az a dolog lényeg, hogy felidézzem a saját emlékeimet, csak azt jelezni akartam, hogy mi akkor ismerkedtünk meg, tehát nem tegnap. Honnan lett struktúra, mi alapján választottad azokat, akik egyébként nem a rádió hangjai voltak, ők most kerüljenek háttérbe, hanem akik a struktúrát megteremtették. A műsor struktúrát, amely többé-kevésbé megmaradt mára, de legalábbis akkor hosszú időre meghatározta a Klubrádió arculatát.
Hát én most se gondolom, mert akkor se gondoltam azt, hogy én mindenhez veszek. Én most sem vagyok rádiós szakember. Néhány ismerőssel elkezdtem arról akkor beszélgetni 2001 tavaszán nyarán, hogy hát mi az, ami nekem, mint hallgatónak, mint fogyasztónak hiányzik. És akkor valahogy nyilván ez úgymond elterjedt, hogy van ilyen beszélgetés, és akkor elkezdtek olyan emberek ötletekkel jönni, sőt a saját tevékenységük felajánlásával, vagy mások ajánlásával, amiből össze lehetett rakni azt a rádiót. Hasonlóan nem én raktam össze tartalmi vonatkozásban, én csak mondhatni úgy, hogy én a hallgatót képviseltem az első pillanattól kezdve. Ma is így működik ez a dolog egyébként, hogy én nem szólok abba bele, hogy ki mit csináljon, azt a jogot tartom fenn magamnak, és ezek szerint éppen most a Rádió Q-ban is feltartom, hadd mondjam el, mint hallgató a véleményem.
Ha visszanézzünk időben, akkor azt látjuk tényszerűen, hogy a Klubrádió hosszabb ideig működött elvileg politikai szélben, mint politikai ellenszélben, politikai irányultságát tekintve sohasem volt jobboldali és konzervatív, 2002-ben kormányváltás volt, amely 2010-ben szűnt meg, ez tehát 8 év, ha tehát a Klubrádiónak a mostani sorsát nézzük, akkor az nem hátszélben zajlott pont. Mennyire változott meg a Klubrádió élete 2002 nyarán, amikor nyeltek a szocialisták?
Hát azért az elég ilyennek a rádió történetének az elején volt, bár minden ilyesmi elég gyorsan zajlik. Azért én soha nem definiálom sem magam, sem a rádiót, különösen nem, bal vagy jobboldali kategóriában. Ahogy gondolom, hogy van egy nagyon jó...
De van egy arculata, azt nem tagadod.
Értékrendje van.
Értékrendje van.
És az értékrendhez képest lehetnek mások, más entitások, személyek, mint például akár politikai pártok is közelebb vagy távolabb.
Így igaz, de te azért arra sokat adtál, és ez ügyben egy monolitikus egységet hoztál létre, hogy azért ez egy alapvetően ugyanazt az ért. Tehát akik itt műsort készítenek, nincsenek látványos különbségek, legalábbis az elhangzó műsorokban az értéküket tekintve, így az arculat viszonylag egységesnek mondható, hogyha ez elfogadható, ez a mondat.
Hát igen, de nem nekem kellett ehhez.
Ne, ezt nem is gondoltam, ezt nem kötöttem a te személyedhez.
Nem, hadd mondjam végig a mondatot. Tehát nem nekem kellett ehhez kötnöm. Ha kialakul úgymond egy társaság, akkor ha mondjuk akár egy pubba kialakul egy társaság, akik nagyon szeret beszélgetni mondjuk a amerikai futballról, hát azért ott a ritmikus sportgimnasztika hívei lehet, hogy jóban vannak és köszönnek egymással, de nem ahhoz az asztalhoz fognak ülni. Tehát ezzel ebben az értelemben nincs semmi kizáró jelleg, hanem inkább a vonzás kérdés, vonzás mértékek.
Mennyire tűnt vonzónak ez a rádió? Mit lehetett tapasztalni ezekből a hallgatottsági naplókból?
Na, hát azt gondolom, hogy a műfajhoz képest különösen vonzó kellett, hogy legyen, hiszen viszonylag rövid idő alatt elért több tízezer hallgatottságot, majd stabilan, ha most politikai választási periódusokra tekintünk, akkor ezt a 60 és 120 ezer fő per napi hallgatottságot elérte, ebben valamelyest ingadozott, de hát ugye azt azért lehet tudni, hogy mondjuk egy 60 ezeres hallgatottság, ez egy nagyon szép szám már, tehát ennek az alsó száma is Budapesten, Magyarországon, abból úgy nagyjából meg lehet élni, hogyha a piaci viszonyok...
Visszatértünk tehát a piachoz, köszönöm, pont ezt akartam kérdezni, hogy 3 évvel később a ZRT-ben lévők megnyugodtak-e amiatt, hogy látható módon, vagy tapasztalható módon nem kellett óriási pénzeket investálni, hanem lassan a dolog kezdett rentábilis lenni, talán még nyereséget is termelt.
Hát abban a vonatkozásban megnyugodhattak, hogy eljutott arra a szintre, körülbelül nagyságrendileg 3 év alatt, hogy a bevétele és a kiadásai pozitív. Azt nem mondom, hogy számottevő nyerességet termelő, de egy folyamatos működés nyújtó arányt értek el.
Amikor a klubrádiót tervezett, akkor az egyébként mindig a tárgyévre vonatkozott, egészen addig, amíg a licenszele nem járt a koncesziószerződésre?
Hát többé-kevésbé azért ezt tekintsük a klubrádiót a kisvállalkozás kategóriájában.
Nem vagyunk nagyon eltérő módon, mert pont azt akartam megkérdezni, hogy hány ember van a rádióban, mert azt feltételezem, hogy ez lehetséges, hogy egy kisvállalkozás, de azért a hazai médiapiacon egy viszonylag termetesebb pont.
Az kétségtelen, és abban az értelemben, hogy itt körülbelül 80-100 embernek van rendszeres feladata, az nem azt jelenti, hogy ennyi embernek teljes munkaidős feladata, de rendszeres feladata, a felelősségét tekintve meg különösen, de abban a közgazdasági értelemben mindenképpen a kisvállalkozás kategóriájába tartozik. És a kisvállalkozások is foglalkoznak a jövővel, és elemzik a múltat, közelmúltat, de más típusú terveket kell, hogy készítsenek, mint mondjuk egy olyan nagyvállalat, amelyik mondjuk egy multi vagy közelországos gazdasági méretű vállalat.
Megint megvan a kulcs szó, országos. Mikor kezdett a klubrádió terjeszkedni? Frekvenciailag.
Hát, hogy mikor jutott eszébe, és hogy mikor következett első, eszébe azonnal, hiszen ugye ez...
És mikor volt erre először módja?
Ideális üzemméret, az ugye nem csak Budapest. Uh-huh. Ideális üzemméret, meg a költségek, ugye ezek ezzel egymással összefüggésben. Az első földrajzi terjeszkedés szerintem olyan 2003-ban következhetett be.
Amikor a legjobb helyzetben volt a klubrádió, akkor Magyarországot 10-nek véve mekkora volt a klubrádió lefedettsége?
Amikor Magyarországot 10-nek véve...
Hát közben arra gondoltam, hogy Magyarország területe menet közben nem bűvült, nem is csökkent.
Nem, és reméljük, hogy ez így is
van. Igen, én is így.
Olyan 5-6 körülbelül, hogyha...
Az eredeti, a 95.3 az ebből mennyi?
Hát Hát körülbelül a földrajzi értelemben körülbelül a negyed, van le kevesebb, mint a fele. De közelítsük meg úgy, hogy körülbelül az eredeti frekvencia nagyságrendileg 2-3 millió között érhet el embereket fizikai értelemben, és ez a szám nőtt meg olyan 5-6-ra.
Igen.
13 frekvenciája volt partnerként, vagy üzleti partnerként, vagy tulajdonosi partner.
A törvény által biztosított első hosszabbítási lehetőség időben mikor következett be?
Azt mondjam, 2006-ban.
Akkor az automatikusan kérelemre meg is történt, és lehetett tudni, hogy ennek a frekvenciának akkor még van további 5 éve. Amikor ez lejárt, most ugrottunk időben, nem azt mondom, hogy még nem kérdezhetnék 120 ezer dolgot, de el kell jutni a jelenbe. Amikor kiderült, menjünk vissza, ugye 2000, hányba menjünk vissza a 92.9 kedvéért?
A 92.9 kedvéért menjünk vissza 2009 vége felére.
Ott egyébként az akkori pályázó gyakorlatilag hihetetlen mértékben volt elővigyázatos, pontosabban mondva előrelátó, mert azt mondta, hogy ami 2010-ben majd bekövetkezik, lehet-e elé menni, különös tekintettel arra, ha ez sikeres, lemondok a 95.3-ról. Jól beszélek?
Hát egy lényeges tényezőt tegyünk hozzá, hogy a törvény előírja a URTT-nek, majd a későbbi médiatanácsnak, hogy egy véglegesen lejáró frekvenciát a lejárat előtt 12 vagy 14 hónappal köteles meghirdetni. Uh-huh. Vagyis a 2011 februárban lejárt frekvenciát már 2009 végén meg kellett volna hirdetnie. Tehát mi nem azért pályáztunk egy másik frekvenciára, mert jött a választás, ugrani szerettünk volna, stb. És azért láttuk, hogy a hatóság...
Jó, de a 95.3-at egyébként az a hatóság megpályáztatta?
Nem, hát pontosan arra beszélek, hogy...
És erre volt magyarázata Majtényi Lászlónak egyébként?
Hát Majtényi Lászlóval erről konkrétan nem beszéltem, sőt én akkor találkoztam.
Jó, de ezek szerint akkor ebben tök mindegy, hogy kicsoda, de maga a hatóság mulasztott.
De fontos dolgot kérdeztél, és nem személyre szeretném ezt vetíteni, de 2009 egész évében gyakorlatilag semmi nem történt a frekvencia gazdálkodásban.
De ez jogilag nem magyarázat arra, amit mondtál. Kellett volna.
Hogyne? Én ezt negatívumként mondom.
Persze, tökéletesen, és te teljesen előrelátó módon, tökéletesen annak megfelel, amit az üzlet megkíván, különösen, ha az ember folytatni akarja, azt mondtad, hogy akkor viszont a 92.9, ami üressé vált.
Sőt, erről én ezzel a gondolattal, hogy meg kellene pályázni egy másik frekvenciát, mert itt elizélése van a dolognak, ezzel nekem vitatkoznom kellett a kollégáimmal is, akik mondták, hogy hát nem majd a saját frekvenciát.
Neked volt igazad. Akkor is neked volt igazad egyébként, hogyha ez a mostani helyzet úgy alakult, ahogy alakult. Akkor az akkori ORTT-nek, és hangsúlyozom, hogy ezt a tévedés kockázatával mondom, impotenciája, tehát még ugye bőven az előző kormányzatban vagyunk, bár már a végét írja, hogy egy győztes pályázatot nem tudott eljuttatni abba a stádiumába, hogy a győztes triumfáljon, ami azért mégiscsak elképesztő történet, még akkor is, hogyha egyébként Majtényi László másokból lemondott, ugye nem volt összefüggésben a Klubrádióval, tudtommal ott az ORTT bármelyik tagja aláírhatta volna a ti szerződéseket, beleértve a szocialista Ladvánszky Györgyöt, ám ez az aktus elmaradt.
Hát ugye, ha más nem, minimum ez a tényező elég eklatánsan mutatja, hogy mi egy független rádió.
Hát illetve, hogy mindenki Szküllák és Karibdiszek között hányódik, mert ez egy nagyon fontos dolog volt ott, amin egyébként azóta se tudja az ember túltenni magát, mert ez maga nem jogi, lehet, hogy jogilag is nonsens, de egyébként tökéletes nonsens, és az akkori ORTT beleértve annak vezetését és tagjait egy olyan fajta mulasztás, amire én nem találok magyarázatot.
Hát ugye az a helyzet, azon kívül nyilván itt... Csak...
Hiszen ez a mostani helyzet nem alakulhatott volna ki Friderikusz után szabadon, ha azt akkor valaki aláírja.
Hát azért ne legyenek illúzióink, bár kétségtelen azok voltak, hát hogy mondjam, a korrekt viselkedés kívánalmaitól bizonyos távolságú konkrét embereket illetően is, de azért egyfelől azt, hogy hirdettek egy pályázati eredményt, abszolút nyilvánosan szemben a mostani pályázati abszurdumokkal, az nyilvánosan megnyerte a Klubrádió. Egyébként nagyon szép munkát végzett a Klubrádió, ezt most komolyan mondom, szerintem Magyarországon olyan színvonalú pályázatot rádiózásban nem nagyon csináltak, mint a Klubrádió munkatársai, akkor is, és a 95.3-nál is. Úgy sikerült megnyerni azt a frekvenciát a pályázaton, hogy a médiatanács későbbi elnöke a Klubrádiónak, mert őt egyénileg pontoztak az ORTT tagok, a műsorszolgáltatási tapasztalatára 0 pontot adott. Tehát ott megtörtént a pályázat megnyerése, tulajdonképpen létrejött a szerződés. Azt, hogy egy magánszemély, már úgy értem, egy human being nem írta alá egy se az ORTT részéről, ez nem változtat azon a tényen, hogy itt jól láthatóan ajánlattétel és annak elfogadása történt.
Ez... Igen, de azt ugye ne felejtsük el, és mind a ketten tudjuk, és Szalai Anna Mária e tekintetben sohasem csinált titkot abból, legalábbis előttem nem, hogy az akkori ORTT-t egy mini parlamentként látták, annak összes pozitívumával, de sokkal inkább negatívumával, és az, ami ott történt, az valójában mind az eredményhirdetés, mind aztán a győztes nem hirdetése vonatkozásában egyszerre volt jogi és politikai aktus.
Hát én meg nem így fogom fel, én úgy gondolom, hogy politikai aktussal vagy ő tette, vagy a választások utáni időszak, az egy nagyon tisztességes pályázat volt.
Én ezt egyáltalán nem vitattam, és most ott tartunk tehát, hogy a választásokat elvesztették a szocialisták, kétharmaddal nyert a Fidesz, megváltozott a médiaszabályozás, és az újonnan létrejött szervezet valamilyen okból, de most ismét rád figyelek, nem tartotta magára kötelezőnek nézve az előző, a jogelőt, ha az jogelőd volt egyáltalán döntését, sőt érdemi kifogásokat is talált, így aztán a 92,9-et annyira nem adta oda a Klubrádiónak, hogy jelen pillanatban meg is van pályáztatva, vagy legalábbis ez a pályáztatás állítólag ez tavasszal eredményt hirdetnek.
Az események tényszerű felsorolása így van, ahogy mondod. Ezen kívül elindult egy per, aminek volt a héten.
Mi volt az indok ahhoz, hogy a 92... Ugye arról, akkor azról volt szó, hogy a 95.3-ról nem mondott le a Klubrádió, amire egyébként nagyon jól emlékezhetnek a, nem csak a jogász hallgatók, a szószoros értelmében, most nem az egyetemről beszélek, hiszen annak idén a nagy kereskedelmi rádióknál is szó volt arról, konkrétan ugye a Káfé esetében, hogy milyen frekvencia az, amit megtart, mi az, amit nem, és az, hogy a Káfé végül teljesen ellehetetlenült, azért az nincs teljesen független attól, hogy testéből, vagy legalábbis üzleti testéből, bár az ugye nem az Advenio volt, az ugye a Lánchíd Rádió volt, hogyan nőtt ki a Neo, és aztán pedig a Káfé megszűnt.
Hadd ne foglalkozzak.
Oké, rendben van.
Velük legfeljebb a példaérték.
Igen, erre gondoltam.
A másik is, tehát a Neo is, meg a Klassz is.
Igen.
A kettő együtt teljesen leszedi azt a jogvitát, amit mi folytatunk.
Igen.
Itt úgy gondolom, hogy a pályázó személye döntötte el, hogy milyen ez a viszony a médiatanácsnak. A Klubrádió már a pályázatában 2010. februárjában megmondta, hogy ő nem fog két frekvencián sugározni Budapesten. Hozzáteszem, egy elmebeteg akarna csak két frekvencián ugyanolyan műsort adni, zárója bezárva, hanem be fogja szüntetni, ha megnyeri a 92.9-et, mielőtt azon elkezdeni az adást, előtte beszünteti. Ezt leírta a pályázatával, utána megalkotta az ehhez szükséges szerződést, mert ezt az ORTT, majd a későbbi médiatanács nem tette meg. Tehát teljes mértékben az első pillanattól kezdve nyilvánvaló.
Ezen a héten volt a tárgyalása ennek a pernek, ahol nagyjából 6-7-es halasztást szenvedett, hiszen a médiahatóság előállt az ellenkérelmével. Mekkora valószínűsége annak, hogy talán február 25-én a következő tárgyaláson eredményt hirdetnek?
28, igen. Az annak komoly valószínűsége van.
De az ellen még mindig lehet fellebbezni?
Hát annak még két szintje van, hogy ne. Végül is ugye a...
Tehát ott, ha te nyernél, illetőleg mint felperes te nyernél, az még mindig nem jelenteni azt, hogy a 92.9-et elfoglalhatod.
Hát nem, az még egy számottevő időt igényel, amely egy ilyen jogi
procedúra. Időben megyünk tovább, és elnézést kérek a hallgatóktól, mert nem fog.
Ha csak nem mondja azt a médiatanács, hogy belátja, Hát itt azért két frekvenciát esetleg. Ugyanettől az egy rádiótól talán mégsem helyes, valami egyezik meg.
Figyelj, ha ez be fog következni, akkor én azt hiszem, hogy olyan tágra fogom nyitni a szemeimet, ami a fizika által lehetséges. Eddig még ilyen nem volt. Ha ti lesztek az elsők, akkor hajrá. Tehát csak kívánni tudom. Az eddigi gyakorlat, joggyakorlat, és egy, tehát, ahogy ezt szokták mondani politikusok, ez egy első precedens volna. Ugye most eljutottunk a 95.3-hoz, aminek viszont lejárt az ideje, megpályáztatták, megpályáztátok, és nem nyertetek. Az, hogy a másik pályázat jó volt-e, vagy rossz volt, erről sokat lehet hallani, ugyanakkor annak valamilyen jelentősége Magyarországon mindenféleképpen van, hogy azok, akik fémjelzik személyüket illetően az Autorádió Kft. Zrt. Elnézést ismét, ha nem tudom pontosan, pályázatát, azok jelen pillanatban fizikailag lehet, hogy feltalálhatók, ám meg nem szólaltathatók. Az ember avval a gyanúperrel él, hogy jelen pillanatban ők se tudják, hogy ezzel a győzelemmel mit kezdjenek, ez milyen hatással lehet a Klubrádióra, a 95.3-as frekvencián meddig lehet sugározni, különös tekintettel arra, hogy ti fellebezéssel éltetek, annak nagyjából február legelején kell legkésőbb a tárgyalásának lennie, és az viszont nem több fokú, tehát hogyha az igent mond, akkor visszakapjátok, ha nemet mond, akkor pedig elveszik tőletek, független attól, hogy aki egyébként megnyerte, tudja folytatni, vagy sem. Jól mondom, vagy nem?
Természetesen azért ennyire egyszerű a dolog, de megpróbálok azért talán a kérdésednél is rövidebben reagálni rá. Tehát itt lezajlott formálisan egy pályázat, egy ponttal nyert egy ilyen ismeretlen
foglalkozás.
Miután én peresfél vagyok, nekem köteles volt a médiatanácsa.
Megismertétek?
Elnyert. Én ismerem, nem beszélhetek a részleteiről. Azt gondolom, hogy de a minőségéről igen, nem csoda, hogy titkolják, mert az szégyelni való a munkavégzés tekintetében.
Független attól, hogy maga a médiatanács mellette állt ki?
Hát, ha valaki ezt majd látni fogja, és azt én garantálom, hogyha már nem köt a jog, hogy én abban, hogy megmutassam, ha más nem teszi meg a nagyvilágnak, ez egy olyan pályamű volt, idézőjelben, mert akkor se lehetne nyerni, ha nincs már.
Én ezt értem, de most térjük vissza a szikár tényekhez, független attól, hogy Dörner György is nyert, de ezt, már, ezt a pálmát már Falusi Marian elvitett tegnap a veled folytatott beszélgetésben. Tehát ott tartunk, hogy ez a bíróság 28-án dönt. Ha úgy dönt, hogy igen, akkor folytathatjátok. Ha úgy dönt, hogy nem, akkor mikor kell abba hagyni?
Ha úgy dönt, hogy igen, akkor, akkor még sokféleképpen dönthet úgy, hogy hogy törvénytelen volt a médiatanács határozata, tehát abban is többféle verzió van. Például lehet, hogy azt mondja,
hogy új pályáztatás.
Pályázat. Uh-huh. Lehet, hogy azt mondja, hogy hozzon új határozat a régi eredmény. És lehet, hogy azt mondja, hogy ki kellett volna.
A köztes időben sugározhattok, vagy ilyen még nem volt, és te se tudod?
Hát abban a vonatkozásban igen, hogy az a bizonyos két havonkénti frekvenci engedély hosszabbítás, tehát ideiglenes szerződés a frekvenciára, annak az intézmény akkor be kell, hogy lépjen a tartós szerződés helyén.
Ez a két havonta való frekvencia hosszabbítás, ez mióta van?
Ez 2011. február 12-e óta, amióta lejárt a frekvencia engedély, de ez egyébként sok rádiónál van Magyarországon, szerintem 50-60 olyan rádió van, amelyeknél jogellenes késésben van a hatóság a meghirdetés, tehát nincs új műsorszolgáltató.
Lásd még ORTT.
ORTT médiatanács, most már egy ketten együtt késtek, és nincs új műsorszolgáltató, akivel szerződni kellene, következésképpen van ez az ideiglenes engedély.
Azt kérdez az egyik hallgató, hogy milyen anyagi erőt kell de facto felmutatni akkor, amikor az ember pályázik, vagy be lehet adni teljesen kamu módon, az embernek van valamennyi törzstőkéje, aztán pedig miután beadta a pályázatát, azt is megszünteti. Mit tesz lehetővé a pályázat?
Nagyon jó a kérdés. Elkülönítettem, fel kell mutatni egy negyed évnyi költséget. Azt, hogy ez milyen forrásból van, hogy saját ez egy kölcsön, ez ennek nincs formális előírása.
De ezt letétbe helyezni nem kell, ez másnap eltűnhet.
Hát nem, letétbe kell helyezni a pályázati időszak alatt, de amikor megtörténik az eredményhirdetés, akkor utána már elkezdheti költeni, vagy akkor már nem kell ott lennie. Tehát a pályázat beadása és az eredményhirdetés közötti 4-5 hónapban kell ott lennie.
De az, hogy egyébként ez kölcsönben van, és aztán amikor megkapja, akkor ez rendelkezésére áll, ez akkor derül ki, amikor ott van a híd?
Hát pontosan így van. Pontosan így van. Nem megyek bele a pályázat részletét.
Nem, nincsenek ebben a beszélgetésben csapdák, azt teljesen nyilvánvalóvá tettem a hallgatóim számára is, hogy amíg a klubrádió szól, addig a klubrádióra az ember úgy tekint, hogy avval most itt kritikai tevékenységet nem folytat, és most itt nem a jogi kiskapukat éppen nem az Autorádió Kft.-nek keresem. Azt kérdezem tőled, hogy milyen lehetőség áll a rendelkezésedre, mint üzletembernek, aki azt mondja, hogy hát vesztettem, független attól, hogy én nem gondolom a pályázatomat rossznak, látom, hogy a másik szenved, oda megyek hozzá, és azt mondom, megveszem a cégedet, hiszen a magát a frekvenciát nem tudod megvenni, azt ők megkapták, és ugyanúgy megveszed te azt, mint ahogy annak idején megvetted az autóklubtól.
Az üzletben ugye sosem mondja az ember azt, hogy valami lehetetlen vagy soha. Azért azt közismert, hogy az Autorádió Kft. Évi 75 millió forintos frekvencia díjat ajánlott. Teljesen irreális összeg.
Ez mennyi a tiétekhez kép? Mennyivel több, mint a tiétek?
A mi 55 milliót ajánlottunk, azért ilyen összeget, mert évi 53 volt a minimum, ugye ha annál kevesebbet ajánl valaki, akkor kizárták volna. E pillanatban ez körülbelül 22 millió forint évente, tehát több mint 2,5-szer annyit kér a médiatanács, mint eddig. Hozzá tegyük rögtön hozzá, hogy például a Lánchíd Rádió, amelyik ugye a Magyar Nemzettel közös szerkesztőségként működik, az nulla díjat fizet, mert ő a közműsor szolgáltató, illetve most közösségi. A Mária Rádió, Katolikus Rádió sem fizet frekvencia díjat.
Tudtam, ez is közműsor szolgáltató, ahol jelenleg én ülök. Igen, vannak ilyen lehetőségek, és ugye a Klubrádió nem ilyen. Azt kérdezem tőled, hogy azt követően, ha elutasítan...
Tegyek hozzá valamit, a Klubrádió tartalmát tekintve ilyen.
Én ezt értem, itt most a jogi besorolásról van szó.
Így van.
Csak igyekszem, eddig sem voltam talán néhány kérdés, kicsit hosszúnak tűnik, de szerintem jó. A dolognak az a lényege, nem fogok magyarázkodni, hogy ott tartunk tehát, hogy elutasítja a bíróság, ezt követően a médiahatóság akár már másnap aláírhat az Autorádióval, és onnantól kezdve annak sugároznia kell, nem kell, milyen kötelezettsége van ennek a médiatanácsnak a lendő 95.3-on sugárzó rádióval arra nézve, és hogy mikor kezdi el az adását.
Hát ha a két hölgyel aláírja a műsorszolgáltatási szerződést, akkor azzal automatikusan megszűnik a Klubrádió ilyen vonatkozás.
Tehát elvileg ez február 8-án, 9-én vagy 10-én következhetne be, ha egyébként ez a bíróság elutasítja a felperes keresetét.
Ez így van, és akkor ugye meg elhallgat a Klubrádió, el kellene, hogy hallgasson, viszont 120 napig nem kell megszólalnia ennek a világcégnek ezen a percben.
Ami azt jelenti egyébként, hogy addig ezt ti használjátok, más használja, süket csönd van rajta. Ezt ugye ennek a hídnak, ha eljön az ideje, bármelyik hídnak, akkor át fogunk rajta menni. Én természetesen a legjobbakat kívánom a Klubrádiónak, de nem fogom most becsukni a szememet, és ha rajta múlik a szólásszabadság érdekében, ott leszek vasárnap 3 órakor, de légy szíves, mondd el, hogy milyen célból lesz ez a Batthyány Örökmécsesnél, amelyről a mai Klubrádió beszámolt, hogy félrejtések elkerülése véget nem a Batthyányi téren van. Milyen célt szolgál?
Hadd szóljon egyesület a Klubrádió, ez egy társadalmi szervezet, az alapításában egyébként klubrádiós munkatársak vettek részt. Szervez egy olyan eseményt, amelyiken a sajtószabadság és a Klubrádió, aminek a sajtószabadság és a Klubrádió van a fókuszában. Itt végül is több száz ezer embert érint az, hogy van-e Klubrádió vagy sem, közvetlenül, mint fogyasztó, közvetettem meg úgy gondolom minden demokratát, és ennek akar az egyesület hangot adni vasárnap 3-kor a Batthyány Örökmécsesnél a Bátori utcában.
A legjobbakat kívánom, amennyiben ez a beszélgetés korrektnek tűnt, illetőleg a helyzetről úgy informatívnak, ami a hallgatók számára is fontos, mondván, hogy tudják, hogy a 95.3-mal mi a helyzet, függetlenül attól, hogy a rádió minden nap 3-4 hét előtt beszámol erről. Szerinted mi az a következő időpont, ami nagyjából szükségszerűvé teszi? Én nem azt mondom, hogy szívesen meghívlak, mert ez most ugye nem az a tipikusan nem az, amikor az ember örül a beszélgetésnek, örülök, hogy hallok, de sajnálom az apropót, tehát ez a dátum mikor jön el?
Hát én szerintem itt február első napjaiban mindenképpen érdemes egymással a kapcsolatot, amúgy is érdemes, de külön fölvenni.
Nagyon szépen köszönöm.
Tehát nem egzakt a nap.
Tényleg örültem, hogy hallottalak, tényleg sajnálom az apropót, ha nem félreérthető, hajrá Klubrádió.
Köszönöm. Köszönjük szépen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.